Hölgyeim és Uraim, lesz egy különleges bemutató a Kolibri Színházban, méghozzá egy nagy amerikai klasszikust, az Ószt állítja színpadra Gotár Péter, aki itt is van a vonalban. Szia, Péter!
Hello, sziasztok!
Péter, ugye a Kolibri az gyermek és ifjúsági színház, sőt, még csecsemő színház is, és hát az Ósz is tulajdonképpen egy gyerekkönyvnek indult, annak ellenére, hogy nagyon erős popkulturális hatása volt az évtizedek folyamán, és nyilván van mit mondani a felnőtteknek. Nem tudom, te hova célzott az előadást? Elsősorban a fiatalabbaknak, vagy 1-től 100-ig tart az érdeklődőknek az életkora?
Hát én azt gondolom, hogy mint ahogy a mese és maga a mesélés is egy kortalan dolog, tehát hogyha egy mesét olvasok egy gyereknek, vagy mesélek, azt ugyanolyan komolyan kell venni, sőt még komolyabban, mint egy felnőtteknek szóló történetet, hiszen a gyerekek mindent értenek, és a fantáziájuk is sokkal pontosabban és racionálisabban működik, mint egy felnőtt emberi. Tehát igaziból gondolkodási értelemben nincsen olyan, hogy gyerek, felnőtt mese, meg gyerek mese, meg gyerekszínház. Természetesen vannak olyan műfajok, amik kifejezetten kicsinek, gyerekeknek szólnak. Egy musical, egy mese musical, az egyrészt igényességében, tehát gondolkodásában és zenei anyagában muszáj, hogy egy olyan szintű dolog legyen, amit felolvasnál te is a gyerekednek vagy az unokádnak. Tehát ez nem úgy van, hogy aztán becsukom a könyvet, hogyha nem tetszik, hogy átugrok egy részt.
Igen, ebben teljesen igazad van. Ugyanakkor nyilván, hogy eszköztárában az ember hát tud olyan dolgokat is alkalmazni, amit inkább a felnőttek értenek, és nyilván olyan hatásokat, ami inkább a gyerekekre vonatkozhat.
Hát én nem gondolom, hogy ugye nézzük onnan, hogy praktikus oldalról, hogy ki lesz a közönség. Tehát nyilván mindig lesz felnőtt ember, és annak a felnőtt embernek a úgymond kiszolgálása tartalmilag, és az a feladat, hogy ő elmagyaráz dolgokat, vagy a visszatérő kérdésekre válaszol, ezzel kapcsolatban tökéletesen 1000%-osan pontosan kell fogalmazni. Mm-hmm. És itt nyilván vannak elvárások, tehát megnézik a listát, tehát ahogy mondtad, ezt elvileg ugye mindenki ismeri ezt a történetet, és ennek a 2023-as feldolgozása, az nem lehet, hogy eltérjen a mesétől, vagy nem lehet, hogy új dolgokat kelljen megmagyarázni. Az új dolgok alatt különösen a technikai világot értem, mert a mi célunk alapvetően az, hogy belül maradjunk ezen az igazságon, ami a mese. Uh-huh. És természetesen a célközönség, ami egy papírforma, tehát 5-9 évesig van. Célközönség nem ilyen, mert ezeket hordozzuk magunkba, ezeket a színházi élményeket. Én nem vagyok ugyan mérvadó, mert én különösen szeretem az emlékeket is, meg a színházat is. De azért egy gyereket, akit elvisznek először másodszor színházba, azt úgy kell fogadni, hogy ő elviszi azt a képet magával, ha úgy tetszik, az unokái.
Hát egy életen át, hogyne?
Hát nem akartam ilyen nagyot mondani, hogy egy életen át.
Hát nézd, én halálpontosan emlékszem, amikor 3-4 évesen megnéztem a Bábszínházban az Ószt, és engem kitört a frász. Tehát én mai napig pontosan emlékszem, hogy a szárnyas majmok rettenetesen félelmetesek voltak, a boszorkány irtózatos volt, és annyira kiborultam kisgyerekként, hogy be is vittek aztán hátra megmutatni az ott élettelen lógó bábukat, ami aztán még félelmetesebb volt.
Igen, a Bábszínház tud ijesztő lenni. Hajjaj! Egy szakembert kéne megkérdezni, de talán pont ezért ebben a mi tervezett előadásunkban nincsenek bábok, tehát vannak bábok teoretikusan, de azokat is színészek játsszák. Tehát egy nagyon vizuális értelemben egy nagyon, szerintem nagyon izgalmas keveréke van azoknak a színházi dolgoknak, amit ez a műfaj, hogy gyerek vagy ifjúsági vagy bábszínház, amiket ez a műfaj előhív, és én nagyon óvakodtam attól, hogy átlépjek egy ilyen technóvilágba, amit egyébként ez az úgynevezett célközönség, ez jobban ismer nálam. És pontosan azért vállaltam el ezt a munkát, és az izgalmas benne, hogy valamilyen szinten a mese és a mesélésnek a rangját vissza kell tudni állítani. Tehát az emlék, amitről beszéltünk, ez elvihető legyen. És az Óz egy alaptörténet ezer variációja van, mindenki ismeri, mindenki tudja. Ha kell, akkor lehet félni, hogy mi történik a gyerekekkel, de hát mégis egy ilyen, azt kell mondjam, hogy parabolisztikus tantörténet, az idő azzá faragta az alaptörténetet, hogy hogyan találja meg valaki a magához való eszét, vagy a szívét, vagy hogyan kell szeretni, vagy egyáltalán mi az, hogy összetartozás, és mi az, hogy végigmenni egy úton, hogy valamit elérjél, és hogyha mindened megvan, akkor mi az, amit kapsz ezért cserébe, tehát ez azért egy alap.
Most elmondtál egy nagyon izgalmas olvasatát a történetnek, de van egy másik olvasata is ezzel párhuzamosan, hogy semmi nem az, ami. Ugye ebbe az egész történetben benne van az, hogy tulajdonképpen hát van egyfajta egy mitoszrombolás, de ugyanakkor a varázslat mégis él, és mégis működik, csak máshol és máshogyan.
Igen, ami a célja az eredeti műnek, hogy a gyerekek menjenek át egy olyan próbán, aminek a végén rájönnek, hogy van eszük, aminek a végére rájönnek, hogy van szívük, és hogyha összefognak, akkor a szeretet sok mindenre biztosíték, és a barátság rendkívül fontos. Ezek az alap gondolatok váratlanul jöttek a segítségünkre. Ez a világ vesz körül bennünket, ahol ezekre az érzelmekre és ezekre a felfedezésekre szükség van. Uh-huh. És próbáltuk ezt egyszerűen megközelíteni, de kiderül, a munka közben kiderül, hogyha ezeket a támpontokat nem adod meg, hogy valaki azért mindig van melletted, a barátod, és vagy úgy lesz a barátod, hogy egyszer segít, vagy megmondja azt, amit te nem tudsz, vagy segít felfedezni azt, amit föl kell fedezni, és egyedül nem tudsz felfedezni. Ez erről szól az Óz, és van egy nagyon fontos szál benne, valamiért egyébként nem is tudom, hogy miért a évtizedek során ez egy zenés műként van elkönyvelve, mi is megtettük, amit ezen a téren meg lehet tenni, a nagyon régi munkakapcsolatban vagy barátságban vagyok a Selmeci Györgyel, aki itt egy csodálatos néhány számot, amit haza lehet vinni fejben, és meg lehet jegyezni, és alapvetően tiszták és felnőtten gondolkodó gyerekdal szövegek, a Horváth Péternek a szövegeik, akit szintén már kimondhatatlan régen ismerek, és valahogy nagyon kézre jött nekünk ez az egész a Kolibri Színháznak is, akinek a társulatát részben, mint tanítványt, részben, mint az előző kolibris munkámnak a szereplőit jól ismerek, tehát ez mindenképpen egy idézőjelben mondva könnyű és örömteli munka, ezek különben a legnehezebbek fizikai értelemben is, de muszáj, hogy így legyen, mert mindenen meglátszik az, hogy pláne ezen az alapon, amiről szó van, a szív és a szeretet és a mesélő kedv. Ha ez megvan, akkor azt lehet várni, hogy végigbírják ülni a gyerekek, és el tudnak vinni haza valamit, amit mi ajánlunk nekik.
Hát Péter, nincs könnyű dolgod, egyrészt azért ez egy nehéz történet, és egy nehéz mese egyébként, sok bonyodalommal és sok szereplővel, de ráadásul ugye, hát kimondani is űrlet, de 1900-ban írta Baum úr ezt a fantasztikus történetet, és 1902-ben már Broadway musical volt belőle. És hát azóta ugye volt ennek számos feldolgozása, nyilván a legnagyobb hatású azért az maga a film, sok szempontból egyrészt a zenéje, másrészt ugye ott volt Judy Garland, harmadrészt ez volt ugye azt hiszem, hogy talán a legelső, vagy az egyik az első Technicolor filmeknek, tehát ilyen elképesztően színes, és ilyen a mai napig, ez azt hiszem ilyen 39. Nagyon-nagyon meghatározó az, ahogyan ez tényleg így beépült a kultúrtörténetbe, meg a popkultúrába. Hogyan lehet ettől elrugaszkodni, vagy kell-e egyáltalán, vagy vissza kell-e nyúlni ehhez? Most arra gondolok, hogy például a főszereplő, a Nyirkó Kriszti, azt simán lehet új Judy Garland, tehát hogy nekem ő így abszolút megvan, mint Dorotti.
Hát azt kicsit csalódást kell okozzak, ezeket a dolgokat próbáltuk pont kikerülni, aha, tehát nincsen arról szó, hogy le lehetne hántani egy ilyen anyagról, egyébként fantasztikusan tehetséges anyagról, le lehetne hántani azt, ami rárakódott, és amit ráraktak, vagy amitől eladhatónak gondolták, vagy tehát ez igen. Te elmondtad, hogy mik azok a főleg pozitív emlékek, amik rátapadtak. De amíg beszélte, az jutott eszembe, hogy most mi van, ha el kell mondani egy Csokonai verset, vagy egy Petőfi verset, érted? Nem attól érvényes, hogy mikor írták, hanem a világtól érvényes, amin keresztül megmutatod, vagy amiben elhelyezed. Uh-huh. Szívesen mondom még egyszer, hogy itt a mesélésnek, a mesének az alap tulajdonságait próbáljuk használni, és a hitelét próbáljuk visszaadni, ami egy nagyon komoly dolog, a mesében nem lehet mellé beszélni. Igen, tudjuk a többi kifejezést is, hogy mit nem lehet a mesében. A mesében mesélni kell, és igazat kell mondani, és azok a színészek, akik a Kolibriben a munkatársaim, azok ezt eléggé jól tudják, elég nagy tapasztalatuk van abban, hogy a gyerekek figyelme mire irányul.
Igen, és hát ők valóságnak élik meg a mesét, ezt nem szabad elfelejteni, tehát ez talán a legfontosabb eleme a dolognak, hogy akkor és ott ők azt átélik.
Ez nem olyan nagy probléma, hogyha egy történetet el akarok mesélni színészekkel, akkor az, hogy ugyanazt mondjuk, másképp, hogy ennek a hitelesen kell beszélni, és persze ez egy lózónak tűnik, mikor azt mondom, hogy egy oroszlán legyen hiteles, vagy egy kutya legyen hiteles, de pontosan ez az a réteg, vagy ez az az effekt, vagy ez az a gondolati pillér, amit szemrebben és nélkül átnépnek a gyerekek, mint hogy a bábszínházba átnépik a zsinórokat. Uh-huh. Ez tapasztalat.
Igen, van igen, ebben, igen.
Tudjuk ezt. Ugyanúgy átlépik azt, hogy a kutya esetleg föláll két lábra, hogy az oroszlán nem úgy ült.
Én erre céloztam azzal, amikor azt mondtam, hogy valóságként élik meg, és általában ez az, amivel a leggyakrabban vissza is élnek azok, akik gyerekeknek szóló dolgokat csinálnak.
Remélem, hogy ez fel sem merül,
ami nyilván nem.
Megközelítésünkkel kapcsolatban, úgyhogy
biztos, hogy nem. Jó, Péter, esetleg mesélj egy kicsit a szereposztásról, meg olyan dolgokról, amikről érdemes ezzel a darabbal kapcsolatban. Azt el kell, hogy áruljam neked, hogy én beszélgettem Kölesi Rizsanyival hosszabban a darab kapcsán is, és ő nagyon-nagyon titokzatos volt, és semmit nem volt hajlandó elárulni arról, hogy neki mi lesz a szerepe ebben a darabban.
Hát ezt követem a Sanyit ebben. De tulajdonképpen maradjunk annyiban, hogy akit megkérdeztél, az születésénél fogva egy mesefigura, tehát...
Igen, ő kisember, ő úgy szokott fogalmazni.
Igen. Tehát minden mesében van, nem tudom, madár és nap és kisember is van. A Mirko Krisztát már említetted, aki a főszereplő kislányt játsza, a Zaniter Dávid játsza azt az embert, aki favágó, vagy azt a favágót, aki ember.
Tehát belőle lesz a bádog ember?
Én mondtam a nevét, nem, igen. Tehát ezek a picit másképp hívjuk, illetve nem másképp, hanem alapnéven hívjuk a szereplőket. Ez is egy nagyon, nagyon nehéz ügy, hiszen elvárások vannak, tehát nem lehet őket igaziból másképp nevezni, mint ahogy az évtizedek során az ő nevük a mesélésbe és a különböző fordításokba és átdolgozásokba bekerült.
Te arra célzol, hogy az angol eredetiben, most nem tudom pontosan, de ő Teen Woodman vagy Wood Teen, tehát hogy benne volt az, hogy ő favágó volt.
Mindenki favágóként emlékszik erre a figurára, tehát őt a Sanitár Dávid játsza, a favágót, az Áriesztőt a Ruszina Szabolcs játsza, és az oroszlánt a Krausz Gábor játsza, Mészáros Tamás természetesen állatokat elevenít meg, és a Totó nevű kutyát pedig a Vas Gyuri, aki vendége be a színházban.
Mm-hmm. Péter, árulj el egy pár dolgot a színpadképről. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy könnyebbsége az, hogy egy ennyire icipici, hát Kolibri Színház a nevébe is benne van, tehát egy ennyire icipici színpadon kell színpadképet csinálni, tehát tulajdonképpen valami nagyon kompaktot. Könnyebb ez, mint mondjuk egy hatalmas színházba, csarnokba, arénába, nem tudom, de mondhatnék filmdíszleteket is, mert az ember azt gondolja, hogy van ennek előnye, de nyilván van hátránya is, de hogy a látványból biztos, hogy nem vesz el a méret semmit.
Nem tudok jól választani, mert nekem ezt, én ezt nem érzékem, sose volt probléma, se a nagy, se a kicsi. Az mindig az a úgynevezett díszlet, vagy díszlettervezői feladat, hogy az, amit mutatsz, az azt jelentse, amire szüksége van az előadásnak, lelkileg és dramaturgiailag, tehát egy-egy, igen, kicsi a hely, de egy-egy gesztussal fel lehet rakni azt a jelentést, aminek a dramaturgiájára szükséged van, talán ez a legfontosabb. Mm-hmm. És az a tapasztalatom, hogy pontosan a mesében, hogy abban azt remélem eddig nem nyúltam ezzel kapcsolatban mellé, hogy a mesében könnyebb ezt a dramaturgiai pontot megragadni, mert sokkal kevesebb elég ahhoz, tehát aki mesét hallgat, vagy aki beül az unokájával, vagy a gyerekével egy mesedarabra, az teljesen nyilvánvaló, hogy egy fantáziavilágba kerül. Sok mindent, nem csak a madzagokat lehet lelkileg észrevétlenül szemlélni, vagy kihagyni, de hát ha ilyesmi van, azt is nagyon szokták a gyerekek élvezni. Itt az a nehézség a pici színházban, a mozgatása azoknak az elemeknek, amik te ezt az illúziót várod, tehát kivinni, behozni. Mi azt érezzük, hogy ezeket a úgynevezett gesztusokat, ami dramaturgiailag azt jelenti, azt a teret jelenti, ahol álmodni lehet egy nézőnek, vagy ahol a képzelő ereje, vagy a képzelete beindul, vagy egy-egy pontos jellel egy kellék vagy elég vizuális gesztussal pontosan a tudomására tudod hozni, hogy hol vagyunk. Ez volt a cél, de hát ez is mese. Uh-huh. Hát a kép is mese. Az elején a beszélgetésnek mondtam, hogy szerettem volna kikerülni a konvenciókat is, meg azt is, ami ráragadt. Ha valahol nagyon pontosan kell fogalmazni, az pont egy ilyen úgynevezett gyerekközönség. És nem csak azért kerültem ki tudatosan, vagy kerüljük ki tudatosan azokat a pontokat, amik a úgynevezett számítógépes vagy technópillanatok, hanem azért is, mert ez a mese, vagy a mi interpretálásunkban ez a mese, ezt nem igényli, hanem a magát a mesét igényli. És egy kicsit, talán ez az életkorom miatt is van, egy kicsit a színházat igényli, tehát a teatralitásnak, a jó értelembe vett teátrumnak, úgy szokták mondani, hogy bevezető színház, meg minden, az etetés. Tehát a színházban valami klasszikus elem van, klasszikus színházi elem, díszlet, meg függöny, meg minden, tehát maga a varázslat az behúzza a nézőt, és erre én erősen számítok.
Hát akkor sok réteg varázslat van ebben a darabban, ebben az előadásban. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas előadás lesz az elmondottak alapján. Tehát akkor január 28-ától a Kolibri Színház műsorán látható Óz a varázsló címmel, ez a klasszikus. Annyit persze el kell mondani, hogy itt az előadások azért főleg 15 órakor kezdődnek, a gyerekekhez, illetve hát a fiatal célcsoporthoz igazodva. Gotár Péter rendezőnek nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.